Ez a bocsáss meg, ember vagyok. De ez a, hogy? Sehol. De kötelező olvasmány lesz. Nem. Ha minden igaz, itt a könyvtárban lehet kapni, a könyvesboltban lehet kapni. Főleg, ha megigényítek, és ez Pastor Stevensnek, a gyülekezetünk alapítójának a könyve, egy hármas sorozatnak, a szellemi élet sorozatnak a nem tudom, hanyadik része. Bocsáss meg, ember vagyok, ez a címe, és ez lesz az anyagunknak a, hát vezérfonala, szerintem vezérfonala, igen, igen, nagyon jó. Sokszor el fogunk térni tőle, de annyira jól összeszedi, hogy szeretném használni is. Csináljunk valami egész merész dolgot, és igazából Pásztor Kende adta nekem a tippet. Mindannyian mutatkozzunk be. Jó? Csinálunk egy ilyet? Mindannyian bemutatkozunk. Fölhálunk, lehet szavalni, énekelni, tehát valamilyen kis előadást előadunk, mindenkinek van erre 5 perce. Táncolni is lehet.
Ügyes.
És ha most nem megy jól, akkor jövő órán megismételjük. Nem, tényleg csak egy-két mondatban, ha bemutatkoznátok, és mi az, amire kíváncsiak vagytok a többiektől? Miért van itt? Ez nem jó, ugye? Ezzel miért vagyok itt? Mert... Mire vagytok kíváncsiak?
Hány kiló?
Hány kiló? Életkor, a telefonszáma? Esetleg egy ilyet, mire számítasz? Mit vársz az órától? Ettől az órától? Jó, vagy ha valami más mondani valód van, azt is elmondhatod. Kezdem én, jó? Sziasztok! Slingloff Sanyi vagyok, és én fogom tanítani a kegyelem teológiáját. És nem is hiszitek, hogy milyen sokat várok ettől az órától. Igazából arra számítok, hogy a legtöbbet én fogom tanulni. És azt hiszem, hogy ez így is lesz. Amit nagyon szeretnék, az az, hogyha jobban megérteném, hogy Isten hogyan működteti ezt az életet, ezt a világot. Hogyha megérthetném, hogy mi a fenéről szól ez az egész élet. Ez az elvárásom. Oké. Okay. Kegyelem teológiája. Az első gondolatom, amikor így elkezdtem készülni, az volt, hogy mi az ez egyáltalán? Tehát mi az, hogy tehát mit jelent ez, hogy a kegyelem teológiája? És szeretnék egy picit erről beszélni, egy kicsit ilyen előkészítés gyanánt. És egy kicsit talán én is a várakozásaimról szeretnék beszélni. Ugye a teológia az Isten ismeretéről szól, és nem kevesebbet akarunk megérteni, mint magát Istent, hogy ő kicsoda, hogy ő hogyan működik, hogyan működteti azt a világot, azt a valóságot, amiben élünk. És lehet, hogy ez egy kicsit ilyen merész célnak tűnik. Tehát, hogy most komolyan te arról beszélsz, hogy az elvárásunk ezen az órán az lehet, hogy később, amikor az életemben eljutok egy pontra, amikor fölteszik ezt a kérdést, vagy a helyzet fölteszi a kérdést, akkor azt mondhassam, hogy én ismerem Istent. Én tudom, hogy működik ez a világ. És azt hiszem, hogy ha a kegyelem teológiája nem erről szól, hogyha nem arról a nagyon valós és gyakorlatias igényünkről, vagy szükségünkről sokkal inkább, hogy értsük ezt a világot, akkor túl alacsonyra célzünk. Tehát ilyenekre gondolok, oké, hogyan működik a valóság, amiben élünk? Milyen a végső természete, a rendje a világunknak? Mi számít és mi nem? Mi fontos és mi nem? Hogyan tudok különbséget tenni? Miről szól az élet? Az egész unblock, erről kéne, hogy szóljon a kegyelem teológiája. És nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, hogy egy csomó mindent elfogadunk természetesnek és magától értetődőnek. Egyszerűen azzal a válasszal, hogy hát a dolgok csak ilyenek, a világ csak egyszerűen így működik. És néha megfeledkezünk róla, hogy amögött a nagyon határozott rend mögött, amit megfigyelünk, amiben élünk, amögött igazából Isten van. Isten ennek a valóságnak a végső meghatározója. És ez nem egy olyan nyilvánvaló gondolat, mert a hétköznapokban erről könnyű megfeledkezni. Könnyű valahogy azzal az érzéssel élni, minthogyha ha ilyen kicsit megosztott lenne a világ. Van egyszer az anyagi világ, a fizika, a kémia, a biológia, van a társadalom, az emberek világa, a törvényeink, a rendőrség, az apeh, a jogaink, és aztán persze van a szellemi életünk, a vallásunk, a gyülekezeti rend, és aztán valahol ott van Isten is. És szegény, amikor mi imádkozunk, akkor fogja magát, és ebbe a tőle független mi világunkba így beavatkozik. Uram, segíts meg engem! És akkor azt mondja, hogy hát jó, akkor felveszem a cipőmet, a kabátomat, és akkor megyek a te világodba, Sanyi, ahol aztán megsegítlek téged. Volt már ilyen érzésetek? Tehát, hogy mintha ez két külön dolog lenne. Megismerni Istent és érteni a valóságot, amiben élünk. Ez két külön dolog. A valóság az egy dolog, és Isten egy másik dolog. Volt már ilyen érzésetek? Jön a levél, és benne ott van, hogy apeh ellenőrzés. Tehát itt nem kötöm össze egyenesen az apeh ellenőrzést Istennel. Az itt csak úgy történik ebben a gonosz világban, ahol a dolgok, ha fatalista vagyok, akkor úgy képzelem, hogy csak úgy mennek a maguk útján, mint amikor tudod, egy biliárd golyót ellöksz a biliárd asztalon, nekiütközik a többinek, és ez le van rendezve, az ott kisimul, egyik gurul ide, másik oda, és vak véletlen vagy a törvények szigorú rendje, ahogy meghatározza. Isten hol? És nem. Az életed minden egyes körülménye, minden egyes vágya, minden egyes szüksége mögött egyenesen Isten személye áll, mint megoldás. A válasz az életed bármely kérdésére Isten maga vagy ő benne áll fenn. Amikor meg akarom érteni, hogy működik ez a világ, akkor Istent kell megértenem. És amikor értem Istent, akkor ismerem a világ legvégső meghatározóját. Ismerem a trükköt, ismerem a titkot, a felszín mögötti titkos zárhoz a kulcsot. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok. Olyan sokszor vágyunk erre, hogy ezt kérdeztem a feleségemtől, hogy emlékszel még rá, amikor 10 éves voltál, és álmodoztál? Emlékszel még rá, hogy néha elfogott egy érzés, ami tele volt reménnyel, tele volt örömmel? Megláttál valakit, akiről úgy érezted, hogy ő már éli azt a csupa nagybetűs életet. És nem tudom, lehet, hogy képek is kapcsolódnak hozzá, férfiaknak lehet egy sikeres ember, aki magabiztossággal, mély integritással és nyugalommal, erővel éli az életét, sokakon segít, és érti, hogy működik ez a világ, és megtalálta a helyét, és egy teljes, kiteljesedett életet él, és így kapcsolsz hozzá egy kis misztikumot, van ott egy rejtély, ami egy magasabb szintű dolog, az élet, a csupa nagybetűs élet. Ismerjétek ezt az érzést? Láttál egy filmet, és egy, mit tudom én, francia kisvárosban, a dombok között egy kis házikó, ahol egy házas pár éli az életet, amit én még nem élek, én majd csak egyszer. Én még csak készülök rá, de van egy ilyen kép, egy ilyen... És aztán... Hányan ismerjétek ezt? Csak így... Oké? Ne adjátok föl a reményt, mert ahogy kezdünk felnőni, feladjuk a reményt. Ez az élet, ez a nagyobb élet, ami több a hideg és egyszerű küszködésnél, ami több annál, amit én meg tudok csinálni, ami több a fizikánál, egy ponton feladjuk, és nem hiszünk benne. Sanyi, ne viccelj, ne álmodozz, ébredj föl. Nincs ez a nagybetűs élet. Ez nem létezik. Csak a küszködés van. Éljük túl valahogy ezt a napot, meg a következőt. Egy-két célt elérhetünk, de az álom, az nem létezik. És megmondom, de létezik. Ez az álom az Isten. Az a nagybetűs élet, az itt van az ajtóban. Itt van az orrunk előtt. Mindannyiunknak az orra előtt. Olyan közel, hogy szinte megérintjük. De ennek ellenére lemaradhatunk róla. Ennek ellenére, hogy az orrunk előtt van, megtörténhet, hogy sose érintjük meg, sose élünk benne. Isten életét feltétel nélkül élhetem ma. És ez az élet, amit Istennel ma élhetek, ez az a nagybetűs élet. Az, ami hordozza azt a rejtélyt, azt az örömet, azt a megérinthetetlen töbletet, amire tizenévesként vágytunk, és reméltük, hogy egy szép nap megtaláljuk. A teljesség létezik. A bevégzettség, nem a bűntelen tökéletesség, de a bevégzettség létezik. És azt gondolom, hogy a kegyelem teológiájának erről kéne szólnia. És észrevettétek, hogy a világunk tele van látszólagos, vagy akár valós ellentmondásokkal? Kibékíthetetlen ellentmondásokkal? Olyan feszültséggel, amivel nem lehet mit kezdeni? Én néhányat felírtam ide. Az egyik, hogy szabadságra vágyunk. Igaz, ki az, aki vágyik szabadságra? És közben néha nem is tudjuk, hogy mi az a szabadság. Közben azt találjuk, hogy holott szabadságra vágyunk, rabságban élünk. Fogok erről mindjárt beszélni egy picit. Élni szeretnénk, ez az egyik, és halálra vagyunk ítélve. Várjuk a végét. A másik, hogy szeretetre vágyunk, szeretetben szeretnénk élni. Mi magunk szeretni akarunk, és sokszor azt találjuk, hogy ehelyett félelemben élünk. Félelemben. Annak sok-sok formájában mindjárt beszélünk róla. Én magam szeretnék jó ember lenni. Vallásos emberként, keresztény emberként még ismerjük is a jóságnak a meghatározását. Ott a 10 parancsolat. Ha olvastunk a Bibliát, egy iszonyatos erkölcsi mércét állít elénk. Szeretnék jó lenni, és ezzel szemben azzal találkozom, hogy nap mint nap hibázom, sőt, bűnös vagyok, hogy az ellenkezője vagyok annak, ami lenni szeretnék. Feloldhatatlan ellentétek. És sokszor a felszínesen gondolkozva, mivel nem látjuk, nem találjuk ezekre az ellentétekre a választ, ezért csak egyszerűen elsiklunk fölöttük. Vagy tagadjuk őket, azt mondjuk, hogy ez nincs is ott, vagy elfojtjuk őket, nem nézek oda, tudom, hogy ott van, de nem nézek oda, vagy helyettesítésben élek, valami mással elfoglalom magam, kergetem a nagy őt, karriert csinálok, megvettem magamnak az új játékszeremet, elfoglalom magam, hogy ne kelljen az élettel szembenézni, ahol feloldhatatlan feszültséget találok. És amit én szeretnék, az, hogyha szembenéznénk ezzel a feszültséggel, hogyha szembenéznénk az ellentmondásokkal, és hagynánk, hogy ez egy olyan vágyat, egy olyan hajtóerőt ébresszen bennünk, amivel elkezdünk kérdezni, amivel elkezdünk komolyan válaszokat keresni. Én élni akarok. Nem akarok meghalni. Nem akarok meghalni. És egész biztos, hogy nem akarok meghalni a szónak a bibliai értelmében, ahol a halál az elválasztódást jelenti mind attól, ami fontos nekem. Nem akarok üresen, szomjasan, betöltetlenül élni. Nem akarok meghalni. Nem akarok fogságban élni. Elegem van belőle, hogy szabályok mondják meg, hogy kell élnem. Elegem van belőle, hogy a saját lelkemből előtör egy csomó olyan gondolat, amely békjót tesz a kezemre. De hol a válasz? Hol találsz szabadságot ebben a világban? Hogy találsz életet ebben a világban? Hogy találsz szeretetet? Hogyan fogok én élni ebben a világban? Miközben sokszor úgy érzem, hogy az egyetlen probléma az csak én vagyok. Tehát ha engem kiveszel a képletből, akkor minden rendben van. Meg persze te is ott vagy még. De ha téged is kiveszünk, akkor minden rendben van. Hogy oldjuk meg azt a problémát, hogy a probléma én vagyok? Az öngyilkosság egy megoldás esetleg, hogyha a világi szemmel nézzük. És nagyon sokan ezért is jutnak erre a pontra. Azt mondják, hogy én javíthatatlan vagyok, reménytelen a helyzetem, én vagyok a probléma, bárhova megyek, viszem magammal a problémámat, és nem tudok már vele mit csinálni, feladom. Úgyhogy szeretném, hogyha szembenéznénk ezzel, és hagynánk, hogy az a feszültség, ami létrejön, az igazi válaszokhoz kergetne minket. Hogyha az a feszültség, ami létrejön, olyan nagyjá nőne, hogy nem engedné meg, hogy felszínesek maradjunk. Mert ha felszínes maradok, akkor nem hallom meg Isten válaszait. Ha felszínes vagyok, akkor olyan vagyok, mint a jól lakott ember, aki oda teszett elé a kaját, és nem fogja megenni. Azt mondja, hogy nincs szükségem rá, nem vagyok éhes, nem érdekel. Éheseknek kell lennünk. Muszáj. És hogyha az életed tele van feszültséggel, hogyha az életedben vannak válságok, ha az életedben vannak problémák, ha te magad azon találod magad, hogy te vagy a probléma, akkor ne ijedj meg ettől. Úton vagy valami jó felé. Azon az úton vagy, amely az egyetlen lehetséges út arra, hogy megtalálj egy mélyebb választ. Az igazi választ az életre. Mert ha nincs problémád, hogyha nincsenek nehézségek az életedben, akkor lehet, hogy olyan vagy, mint a jól lakott ember. Aki kinyújtja a kezét a tálba, de arra már lusta, hogy a szájához vigye. Lehet, hogy ott van az a csupa nagybetűs élet az orrod előtt, és nem élsz vele. Egyszerűen nem érinted meg. Keresztény vagyok. Én már 13 éve keresztény vagyok. Én már 20 éve keresztény vagyok. Ez az Isten dolog, ez nekem már megy. Én ezt már tudom. Nekem nem mondjad. Biztos? Úgy értem, biztos? Nem lehet, hogy csak ott vagy egy centivel előtte, és még nem érintetted meg? És most ez nem arról szól, hogy... Tehát ez nem... Hanem hogy nem lenne jobb éhesnek lenni? Nem lenne jobb azt mondani, hogy de akarok, de Uram, semmit sem hallottam még, semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kéne. És igen, igen, szembe akarok nézni a dolgokkal úgy, ahogy vannak. És nézzünk meg itt egy pár verset, jó? És aztán tovább megyünk. Szabadság és rabság. Szabadság és rabság. Az egyik talán kulcsversünk lehet Zsidó 2:15. És lapozzunk oda. Jó, és most még alapozunk, még nem kezdtük el a kegyelem teológiáját, de ez azt hiszem, hogy fontos lesz nekünk. Ez Jézus Krisztusról szól, aki megszabadít minket az ördögtől, akinek hatalma van a halálon. Miért? Hogy megszabadítsa azokat, ezek mi vagyunk, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Megszabadítás, halál, félelem, rabság. Jó, ezek itt a kulcsgondolatok. Galácia 5, egyet nézzük még meg. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. És aztán 13-14, és aztán imádkozzunk. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. És akkor most hajtsuk meg a fejünket. Drága Jézus, csak kérünk téged, hogy taníts minket. Taníts minket erről a nagybetűs életről. Taníts minket arról az életről, amit veled élhetünk. Amit olyan egyszerű elérni. Olyan egyszerű, mint elfogadni egy ajándékot. De amitől néha mégis olyan messze vagyunk. Segíts nekünk, Uram, kiszabadulni ebből a csapdából. Azért jöttél el, Urunk, hogy megszabadíts minket a rabságból, hogy megszabadíts minket a félelemből, hogy megszabadíts minket a bűntudatból, hogy megszabadíts minket az aggodalomból, az önigazságunkból, Uram. Hogy megszabadíts minket azokból a csapdákból, amik távol tartanak tőled. Urunk, nem akarjuk beérni ismerettel, hanem szeretnénk találkozni veled. Szeretnénk, ha te töltenél be minket, az a várakozásunk, Uram, hogy életet kapunk. Olyan életet, amely nem ér véget a tanteremben, amivel folytatjuk este, másnap reggel, egész nap, hétről hétre, hónapról hónapra. Uram, kérünk, hogy ha szükséges, akkor használj mindent a jóra. Ha süket lenne a fülünk arra, hogy meghalljuk, amit mondasz, akkor nyisd meg a fülünket. Használd a körülményeket az életünkben, a helyzeteket, amikben vagyunk, arra, hogy megértsük, amit te mondasz. Hogy mélyebbre menjünk. Hogy úgy vágyjunk rád, mint ahogyan a levegőre. Ahogyan a fuldokló kívánja a lélegzést. Úgy kívánjuk mi is a te igédet, a te jelenlétedet. Hogy te lehess a válasz nekünk mindenben. Köszönjük, Jézus. Köszönjük a te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy szabadság és rabság. És itt ezt néztük, hogy a félelem az, ami rabságban tart minket. És hogyha megnézzük még János 4.18-at, ott ez a gondolat még kiegészíti a rabsággal és félelemmel kapcsolatos gondolatokat. Ugye azt mondja, hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, és aki fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Akkor a másik, tehát ezt a három gondolatpárt állítottuk össze. Szabadság, rabság, élet, halál, szeretet, félelem. Feloldhatatlan ellentétek. A szabadságra vágyunk, és közben egy olyan világban élünk, ahol igazából mindennek rabjai vagyunk. Egész egyszerűen azért, mert véges, teremtett lények vagyunk, akik ki vannak szolgáltatva fizikailag a minket körülvevő világnak, a tudásunkkal korlátozottak vagyunk, benne élünk egy rendben, amihez igazodnunk kell, nem csak Isten előtt, de akár társadalmilag, mindenütt be vagyunk zárva, mindenütt rabságban élünk, kívülről és aztán belülről, a saját természetünk nemet, megállt parancsol egy csomó helyen, ahol igazából szabad utunk lenne. Mondok egy példát, fóbiákkal élünk, ugye? Én nem szállok be a liftbe, mert és ott van egy félelem. És persze ez egy nyilvánvaló dolog, de én nem megyek el missziós útra, mert ott van egy félelem. Én nem indítok el egy vállalkozást, én nem váltok munkát, mert ott van egy félelem. Ezer módon rabságot találunk. És Jézus azt mondja a Galáciában, hogy szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra szolgasság igájába fogni. És igazából a kép a szabadságra az, hogy egy másik igát kell felvennem. Nem létezik az a szabadság, ahol én emberként önmagamban egyedül vagyok szabad. Mert ahhoz Istennek kéne lennem, ahhoz mindent tudónak kéne lennem, ahhoz mindenhatónak kéne lennem. Ahhoz, hogy én önmagamban szabad lehessek, joggal, ahhoz nem lenne, hogy szabad, hogy legyen körülöttem olyan tényező, amely megállt szab nekem, amely ellentmond nekem, amely rám cáfol. Igaz? Akkor szabad lehetnél. Akkor azt tennél, amit akarnál. De ez nem része, de ez nem igaz. A másik módszer az, hogy én egyedül megpróbálok szabad lenni, de azt találom magamnak, hogy pont ez a rabság, ahol én falakkal találkozom, rácsokkal, és megpróbálok köztük élni. Krisztus egy olyan módon szabadított meg, hogy azt mondta, hogy egyetlen egy igát teszek rád, az enyémet. És amikor az én igámat hordozod, amikor az én rabom vagy, akkor az én szeretetemen keresztül szabaddá válsz. És ez egy nagyon érdekes gondolat. A szabadsághoz vezető út egy kapcsolaton keresztül vezet. Jézus Krisztussal való kapcsolaton keresztül. Isten a mindenható. Ő az, aki ennek a valóságnak a végső ura. Ő azt tudja parancsolni a víznek, hogy tartsd meg Pétert. És ez már, tudod, ez a csoda határán van. Ő azt tudná parancsolni az apeknek is, hogy ne ellenőrizzen. Ő azt tudná mondani a betegségnek is, hogy múljon el. Ő azt tudná mondani a bárminek, bármit, mert ő a valóság végső oka, ő uralja mindazt, ami van. És nem egy olyan módon, hogy itt van Isten, és ott van a világ, amiben te élsz, és akkor Isten jön, mint egy szerelő, és belebütyköl, hanem, ha jól tudom, zsidó egyszerint, jól mondom, zsidók egyben van, hogy ő a hatalmas szavával tartja fönn a mindenséget. Jól tudom ezt? Ez így van? Ő tartja fenn a valóságot. Úgy értem, az a bigyó, amit meg kéne javítani szerinted, az a bigyó most Istenben, Isten által olyan, amilyen. Ezt érted? A bigyóban nincs egyetlen atom, ami anélkül lenne ott úgy, ahogy van, hogy azt Isten ne akarná. Mert nincs semmi, ami Istentől függetlenül létezne. Ezt érted? Ha érted Istent, akkor megvan a rövidítés, megvan a trükk minden máshoz. Mi a kulcs a szabadsághoz? Hogy rabja vagyok Istennek. Na de ez hogy működik? Erről fogunk egy fél évig beszélni. Az én kislányom, a Zoé, az rabja nekem, meg most inkább a feleségemnek, mert ő neki van tejecskéje, ami egy fontos részlet. Ugye? És az ő számára az egyetlen út az érvényesülésre az rajtunk keresztül vezet. Ő teljesen tehetetlen, ő semmit nem tud csinálni. Se enni, se, ő semmit, épp hogy csak van. És mégis szép ruhája van, gyönyörű ágyacskája, rendszeresen eszik, tökéletesen működik a világa, holott semmit nem képes megtenni a saját erejéből. Ezt értitek? Az út az ő számára a szabadsághoz, az élethez a kapcsolaton keresztül vezet a szüleivel. Én rabja vagyok Istennek, az ő kezét fogom, és nem engedhetem el a kezét. Ó, hogy sajnálunk téged, Sanyi, a vallásod börtönbe zár. Figyelj, de az én Istenem szeret engem. Az én Istenem lefektette az életét, értem. Az én Istenemnek annyi gondolata van rólam, mint tengerek partjain a homokszemek. És ezekkel a gondolatokkal ő mind eltervezte az életemet a lehető legnagyszerűbb módon. Van egy terve az életemre, ami nagyszerű. És közben végtelenül tiszteli a szabad akaratomat. Ha én azt mondom neki, hogy nem, akkor ő azt mondja, hogy oké, megállunk. És ugyanakkor szeret engem, a legjobbat kívánja nekem. És ha én azt mondom neki, hogy éhes vagyok, akkor ennem ad. Ha azt mondja nekem, hogy ha én azt mondom neki, hogy oda szeretnék menni, akkor ha bár ott van előttem a fotel, amin én sose jutnék át, ő átemel rajta és oda visz. Amikor azt mondom, hogy állatkertbe szeretnék menni, azt se tudom, hogy hol van az állatkert, csak hallottam róla, hogy létezik ilyen, akkor beültet engem egy érthetetlen, furcsa, rázkódó, zúgó dobozba, és egyszer csak kivesz belőle valahol, és ott van az elefánt. Én nem tudom, hogy csinálta, de én csak mondtam, hogy állatkert, és ott vagyunk az állatkertben. Biztos, hogy be vagyok zárva? Hogyha Isten kezét fogom? Biztos, hogy rossz döntést hoztam, hogyha az ő igáját hordozom? Igen, én önmagamban, ha elengedem a kezét, akkor azonnal rabja vagyok. A gyengeségemnek, a korlátozottságomnak, az önigazságomnak, a saját beteges gondolataimnak, azonnal rabja vagyok a fölöttem hatalmaskodó természeti törvényeknek, társadalmi törvényeknek, azonnal rabja vagyok a szabályoknak, amiknek nekem kéne egyedül megfelelnem, és amik közé megpróbálok beállni, jó keresztény vagyok, jól fogok élni, szeretem a feleségemet, szeretem a gyerekemet, jól végzem a munkámat, jól csinálom a gyülekezetben, jól tartom az órámat, jól fölkészültem mindenre, mindent jól csinálok, de már nem nagyon bírom. Vagy azt mondom, hogy én fogom Isten kezét, és azt mondom, hogy figyelj, Uram, van itt egy feladat, amit én tudja, hogy nem tudok elvégezni. Állítólag nekem kell tanítanom a kegyelem teológiáját. Ha te oda jössz velem, illetve te magaddal viszel oda, és te letanítod ezt az órát, akkor én is ott leszek. Jó? Úgy értem. A nekem bezárt az, ahogy megfogom Isten kezét, egy szabad tér. Élet és halál. Ez a második páros. Róma 8:13-at nézzük meg. Meddig tart ez az óra? 20-ig? Róma 8:13. És ez az élet és halál gondolata. Azt mondja, hogy mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Élni akarok, és közben halálra vagyok ítélve. Vegyük az első képet, a fizikait. Hányan reménykedtek test szerint abban, hogy nem fogtok meghalni? Jó, tehát hogyha nem lennétek hívők, tehát itt, igen, tehát persze az elragadtatás, hogy, de ez már, ugye ez már Krisztus. Tehát amikor, tehát hányan élnek a világban úgy, hogy jogosan számítanak arra, hogy nem fognak meghalni? Hogy nem fogsz. Biztos Isten súgta. Úgy értem, én, tehát hogy
történt egy tömegszerencsétlenség. 200 ember meghalt. Lezuhant a repülő. Katasztrófa. De arról meg hallgat mindenki, hogy tudod, nézem az órát. 1, 2, 3, 4, 5 ezer ember halt meg ennyi idő alatt. Ugye, ne viccelj, mindenki meghal. Csak az a kérdés, hogy mikor? Mit vagy úgy kiakadva? Hát úgy azért vagyok kiakadva, mert élni akarok. Mert nem hiszem, hogy a végső búcsú mind attól, ami van, amit láttam, amit éreztem, ami, és nem is tudom, hova megyek. Kétségbeejtő. Ugye az ateista elképzelése, hogy az ember olyan, mint a tévé, ha kihúzzák a konnektorból, vége van. De az is elköszönést jelent. Biztos, hogy nem akarod látni többet a feleségedet, a gyerekedet? Tehát lesz egy olyan nap, amikor azt mondod, hogy kösz, elég, nem kell többet. A nap lemente, meguntam. Egy jó kaja. De aztán rájövünk, hogy néha élünk, és mégis halottak vagyunk. Világi emberként ezt én nagyon éreztem, hogy elevenen holtnak lenni. Itt járok, kelek ebben a világban, de belül haldoklom. Nincs semmivel igazi kapcsolatom, ami kéne. Semmi sincs úgy, ahogy lennie kéne. Kétségbeesés. Elevenen halott vagyok. És aztán hívőként is, keresztényként, ugye tudjuk azt, hogy az élet az kapcsolat, közösség. És itt azt mondja nekünk Pál apostol, hogy ha test szerint élünk, meg kell halnunk. Tudom, hogy köztetek biztos, hogy nincs olyan, de én gyakran élek test szerint. Tehát, hogy én gyakran. De komolyan. Tehát úgy értem, ha megnézed 10 napomat, szerintem 10-ből 9 napnyit én... És ezt most dicsekedtem, most nagyképű vagyok. 9,9 napnyit testben vagyok. És meg kell halnom. Halott vagyok. Ami azt jelenti, hogy az igazi nagybetűs élettől elválasztva vagyok. Elválasztva. De azt mondja, itt a folytatás, ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És 14-től a 17. verset még hadd olvassam hozzá, jó? És aztán ezt a gondolatot befejezem. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Oké. Okay. Mit szólnál hozzá, ha most letérdelnék eléd, mélyen fejet hajtanék, és úgy beszélnék veled, hogy nem merném fölemelni a tekintetemet, hogy a szemedbe nézzek. És úgy szólítanálak, hogy Uram, Királyom. Elég kellemetlen lenne. Miért kérdeztem ezt szerintetek? Mert ez a helyzetetek. Mert ez járna nektek. Isten fiai vagytok. Isten fiai vagytok. Miről szól ez? A tapasztalati és a helyzeti igazságról. A helyzeti igazság arról szól, hogy te mi vagy jogilag. Amikor valaki elfogadta Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor Isten jogilag egy csomó mindent végrehajtott rajtad, anélkül, hogy te azt megérezted, megtapasztaltad volna bármilyen szinten. És az egyik, amit itt olvastunk, hogy Ha Isten lelke vezérel, akkor Isten fia vagy, és nem a szolgasság lelkét kaptad, hanem a fiúság lelkét, aki által azt kiáltod, hogy apu, Istennek. Tehát te örökbe lettél fogadva, Isten fia, lánya vagy, aki egy olyan kapcsolatban van Istennel, hogy apu. Tehát most én a lányommal ezt értem. Tudjátok, hogy mit csinál a lányom, amikor ide fölveszem az ölembe? Néha lehány. Úgy értem, engem, ugye, most az arányt nézzük, Istent, ugye? Lehány. Fogja magát, és a kis kezével, amikor ugye úgy érzi, hogy most ez kényelmetlen, elkezd így kapni, és tudj, belenyúl a szemembe, abba belekapaszkodik, húzza egy kicsit, a szemembe, azt is húzza, aztán beleüvölt a fülembe, és megint lehány. És még azt sem mondja, hogy apu. És szerintetek, mit csinálok vele? Ha, Gyuri, Bugyuli, milyen aranyos! Értette ezt? Értette ezt, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel? Hogy te Isten gyermeke vagy? Akiért ő az életét adta? Akit szeret? És ha test szerint élsz, azaz azt mondod, hogy ez nem igaz. Ha az szerint élsz, amit a saját szemeddel látsz, megtapasztalsz, és azt mondod, hogy ez a végső igazság, és ezt jelenti nagyjából test szerint élni, a tapasztalataim szerint élni, a tapasztalati igazság szerint élni. Én előttem senki nem borul le. Nekem senki nem mondja azt most, hogy aranyos. Persze a Biblia mondja, de az csak egy könyv. Én tudom, hogy mi van. Az apektől jött a papír, hogy ellenőriznek. Miért csinál? Miért engeded ezt meg? Ha annyira szeretsz. Ha test szerint élsz, meg kell halnod. Ami azt jelenti, hogy át fogod élni azt, amit hiszel, hogy nincs kapcsolatod Istennel, hogy magadra vagy hagyva ebben a világban, és csak minden megy a maga kegyetlen módján előre, és ha mázlid van, megúszod, de valószínűleg nem lesz. A kiváltságunk, a lehetőségünk az, hogy nem a tapasztalataink szerint élünk, hanem a helyzetünk szerint, amit viszont Isten igéje jelent ki nekünk. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. És az, amikor jön az apektól a papír, az olyan, amikor a Zoé belenyúl az én szemembe, és húzza, akkor én oda nyúlok, és így kiveszem a kezét a szememből. És azt mondom, hogy jaj, de aranyos! Hitben kell élnem, ahol a hit meggyőződést jelent, egy nem látható valóságról. A hit az egy meggyőződés, ami megvan nekem a Biblia alapján arról, hogy mi van tényleg. És a szemem, a tapasztalatom pedig hazudik. Hazudik. Mert az apek papír nem tud elmondani semmit Isten tetteiről. És ha én a tapasztalataim alapján ítélem meg az életemet és ezzel együtt Istent, akkor meg kell halnom. Élet és halál. Ha fogom Isten kezét, ha hiszek neki, akkor élni fogok bármilyen körülmény között is. Bármilyen körülmény között. És erről is beszélhetnénk, csak akkor sose jutunk a végére. Az utolsó, szeretet és félelem. 1 János 4:8. Belegondoltatok már ebbe, hogy ez szerintetek ez egy jó, tehát az eddigi párok jól raktam őket össze? Szabadság, rabság, ezek ellentétesek, ugye? Élet, halál, ugye ezek is ilyen ellentmondásosak. Ennél viszont nem voltam benne biztos, ezt jól raktam össze, szeretet és félelem. Jól raktam össze szerintetek? Szerintem jól raktam össze. Ha az élet egy kapcsolatról szól, apa és egy csecsemője az imádott gyermeke között, akkor az egyetlen lehetőségem arra, hogy féljek, az, hogy nem ismerem a szeretetet. Ezt értitek? Vagy az, hogy tényleg nem szeretnek. Ez a két lehetőség van. Ha ki vagyok szolgáltatva egy személynek, akkor jogos a félelmem, ha az a személy nem szeret. Ezt értitek? Oké, ha Isten nem szeret, akkor a félelmed jogos. akkor az egyetlen racionális érzelmi beállítottság az a félelem. Egy mindenható, kegyetlen zsarnok, aki alig várja, hogy agyon üthessen, és te ki vagy neki szolgáltatva. Jogos a félelem? Igaz? Erről beszél 1 János 4. Nézzük meg, hogy mit mond. Nem a kegyetlen zsarnokról, hanem erről a képről. Ha ezt az anyagot megvágva közzéteszitek, ebből bármit el lehet mondani. Sose nem találom a Bibliában. Mindent összekevertek. A vége felé keresem? Ott megvan. Azt mondja. 17. verset is olyan. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Jó, csak hogy mielőtt félreértenénk, hogy ez mit jelent, a 10. verset is nézzük meg. Azt mondja 9. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Oké, tehát miben nyilvánul meg Isten szeretete? Hát abban, hogy ugye az atya odaadta a fiú odaadta önmagát, a Szent Szellem megvállalta az egész macerát. És jó, most oké, emberi léptékkel nézve, ugye ezek mind képek, a fiú, az atya kifejezés, a Szent Szellem meg ugye az, aki belénk költözött, azaz vállalta az egész macerát. El tudsz nagyobb kategóriát képzelni arra, hogy valaki bizonyítsa a szeretetét? Adjatok tippet, hogy tudná egy személy jobban bizonyítani a szeretetét? Mondjuk egy apa jobban annál, hogy odaadja, érted, a szeretet gyermekét, annál, hogy önmagát áldozza, és annál, hogy az egész létét, ahogy eddig volt, föladja azért, hogy utána veled élhessen. Tudsz ennél nagyobb kategóriákat mondani? Emberi aggyal nem. Az, tehát ezek azok a kategóriák, amik az általunk érthető legnagyobb áldozatok. Ugye? Tehát a Szent Szellem nem egy egyszerű hőstettet hajtott végre, tudod? 4 óra és 5 óra között végrehajtottam a hőstettet, de előtte és utána az a szabad vagyok. Hanem örökre beléd költözött, ezt érted? A te gondolataidat hallgatja reggeltől estig, mostantól örökkön örökké. Ezt érted? Mit vársz még? Ugye táncoljon is? Vagy mit csináljon? Hogy azt gondolt, hogy szeret? Na most itt ezt mondja, azt mondja, hogy aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát azaz, ha én félek, akkor nem értem. Tehát a tökéletessé lenni a szeretetben, ugye itt az előbb olvastuk, az a szeretet, hogy Isten szeret minket. Ez a szeretet, hogy ő szeretett minket előbb, ezt nem olvastam el, tovább kellett volna olvasni. Azt mondja, ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Tehát a tökéletessé lenni a szeretetben, az, hogy tökéletessé leszek abban, amit Isten csinál, az a szeret engem. Hogyan? Úgy, hogy odaadta önmagát, a fiát, és vállalta az egész macerát. Na most, ha én ezt... Oké, ha ezután félek, az két okból lehet. Vagy az, hogy nem vettem ebből az adásból semmit. Vagy van egy beteges képem a szeretetről. Van egy rossz képem a szeretetről. De hála Istennek 1 Korintus 13 benne van a Bibliában, ami 16 pontban definiálja a szeretetet. 16 jellemzőjét adja meg. És ezt legtöbbször úgy olvassuk el, hogy nekem így kell szeretnem. De ez elsősorban arról szól, hogy Isten szeret így téged. Oké? Tehát akkor Isten szeret úgy, hogy önmagát adta, hogy a fiát adta, vállalta a macerát, plusz 1 Korintus 13 definíciója. Nem viselkedik bántóan, nem rója fel a rossz gonoszt, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent hisz, mindent tűr, mindent remél, nem irigykedik, és itt tovább, az elején van egy csomó minden, még 16 dolog. Fogom Isten kezét. Tudom, hogy Isten uralkodik mindenen. Ő a valóság. Matrix. Ő a Matrix ura. Neki engedelmeskedik minden. És szeret engem. Szeret. Semmi nem történhet az életemben, anélkül, hogy Isten szeretete előtte meg ne szűrné. Semmi nem történhet. Semmi. Oké, nézzünk meg néhány dolgot ezekben a párosokban. És nagyon jól haladunk, tehát nézzétek meg, itt van a jegyzetem, ezt készítettem mára, és már itt tartunk. Frappánsan. Gondoljátok, hogy még tolmács is lenne. Ha külföldi diákot láttok beiratkozni erre az órára, intézkedjetek. Nem, viccelünk. Szeretettel várjuk a diákot, és akkor szerzünk tolmácsot, meg mindent. A rabság. Leírtam néhány dolgot, aminek a rabjai lehetünk. Rabjai lehetünk a vágyainknak. Rabjai lehetünk a törvénynek. Konkrétan a vallásos törvényre gondolok. És ezzel együtt mondhatom, a vallásnak lehetek rabja, amely egy ember által kreált szabályrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megfeleljünk Istennek. Jó? Bármilyen szabálynak rabja lehetünk. Saját magunk által gyártott szabályoknak, társadalmi normáknak. Rabjai lehetünk az erkölcsnek, fogunk is erről beszélni. Lesz egy egész óra erről. Jó, és ezzel szemben csak itt egy pillanatra hadd álljak meg, hogy hányan vagytok maximalisták? Elég sokan, egész jó. Akik nem vagytok, adjatok hálát Istennek. A maximalizmus bűn. Bűnösek vagytok. Hogy? Perfekcionizmus. Bűn. Oké, a maximalista ember fél attól, hogy hibázik. Igaz? Hogy mulaszt. És ugye ott van a kultúrája által meghatározott szabályrendszer, ami nekünk meg akar felelni. Ott van a vállalkozási kultúránk, ott van a társadalmi szabályrendszer, a hogy kell viselkedni egy kapcsolatban, ugye? Egy csomó szabály. És voltatok már frusztráltak azért, mert nem feleltetek meg ennek a szabályrendszernek? Úgy értem, mélyen depressziósak azért, mert mélyen depressziósak nem. De frusztráltak, igen. Most figyelj, most akkor elolvasom Galácia 1-et még egyszer. És már lassan érzem, hogy ezt ki is kell majd egyensúlyoznom, mert azt mondja, Krisztus szabadságra szabadított meg téged. Állj meg tehát szilárdan, és ne engedd magadat újra szolgasság igájába fogni. Szabad vagy a szabályoktól, a vágyaitól. Mi akkor nem kell meg, akkor egy szabályt csak kell betartani? Ne, ez nem igaz. De a szabály és a szabálynak való megfelelés nem tesz kijelentést rólad. Nem érinthet. Egyetlen egy szabály van, aminek megfelelek. Kicsit jobban szorítom. És ha szól hozzám, akkor figyelek. Hogy vágyom rá.
hogy akarom hallani. Ez egy szabályom van. Ezt értitek? Bonyolult az életem? Nem, nagyon egyszerű. Fogom apa kezét, figyelek apára, kérdezem apát. Bízom apában. Apa visz valahova. Nem voltunk itt még soha. Visz ki! De apa majd csak megoldja valahogy. Eddig mindig megoldotta. Legalábbis remélem. Apa a szabály. Apa az egyetlen szabály. Értitek? És aztán apa azt mondja, hogy nézd már, kaptunk egy levelet az apektól. Tessék szépen fölhívni a könyvelődet és beszélni vele. Most? Nem muszáj, most ráér délután is.
Jó.
De ha most felhívod, túl vagy rajta.
Jó.
Na vedd fel azt a telefon! Jó, tehát megcsinálom én, amit kell, de nem én egyedül. Nem én harcolok a dolgokkal. Nem. Oké, ha Isten azt mondja, hogy mit csináljak ezzel, felejtsd el. Akkor elfelejtem. Kész. Én nem vagyok. Ő nem parancsol nekem. Isten parancsol nekem. És Isten azt mondja, hogy a legtöbb dologról, hogy tartsam be. De ha azt mondja, hogy nem kell vele törődni, akkor nem törődöm vele. Szabad vagyok tőle. Szabad vagyok tőle. Egy szabályom van. És nem vagyok a rabja az összes többinek. Különben meghűlök. Oké? Halál, ez a másik, amiről. És itt négy halál van. Négy fajta elidegenedés. Önmagamtól, másoktól, a világtól, és aztán Istentől. És ezt mind átélem, és mind nyomorult. Mind átélem, hogyha nem fogom apa kezét. Figyeljetek, a feleségemmel nem tudok közösségben lenni, ha nem vagyok közösségben Istennel. Ne, figyelj, olyan gyorsan és olyan egyszerűen össze lehet veszni. Semmin. Úgy értem, egy ostoba semmin. Ezt értitek? Az élet kulcsa Istenben van. Nem találom meg máshol. Apa, miért mondta nekem a feleségem azt, hogy hülye állat vagyok? Azért mondom ezt, mert ilyet sosem mondana. És ezt tudjátok, úgyhogy ez egy ilyen...
Kívánjuk.
Ez nem. És akkor Isten elmondja, hogy miért mondta. Hát, mert az vagy. Nem, ezt meg Isten nem mondaná soha, legalábbis nem így. És tudod, és Istennel megoldódik. És mire kezelem a helyzetet vízszintesen, ha ez meg... Addigra már megvan a válasz, megvan a megoldás, megvan az erő, megvan hozzá az élet, megvan minden. Minden rendben van. Jó, és a félelem az utolsó, amihez kiírtam néhány dolgot. Az elsőt már mondtam, a hibázom, a perfekcionista ember. Aggodalom a félelem egyik legcsúnyább formája. Aggodalom. Tudjátok, mi az aggodalom? Félelem a jövőtől. Félelem a bizonytalantól. Félek attól, ami előttem van, és feltételezem, hogy rossz eredménye lesz. Aggódom. Rosszra számítok egy olyan területen, amit nem tartok a kezemben. Ez a jövő. A következő perc hozhat valami szörnyűséget. Ezt hívják aggodalomnak. Fogom apa kezét. Mit hoz a holnap? Engem, mondja apa. Én ott leszek holnap. A holnap olyat hoz, amilyet én készítek benne. Húha! Legutóbb, amikor mentünk az állatkertbe, izgi volt. De aztán, amikor odaértünk, végül is jó volt. Lehet, hogy holnap is elindulunk valahova. Lehet. De a végén jó lesz, legutóbb is jó volt. Nem tudom, mit hoz a holnap. Tudom? Jós lennék, ha tudnám. Istent hozza a holnap. Ő lesz ott a holnapban is. És hogyan ítélem meg a holnapomat? Hát ha a tapasztalataim alapján, és ügyesen kiválogatom a legszörnyűbb pillanatokat, és azokat kivetítem a holnapra, akkor félni fogok.
De hogyha a helyzetem szerint ítélem meg a holnapot, ahol a helyzetem az, hogy én Isten gyermeke vagyok, királya, örököse, azt kiálthatom, hogy Abba, Atya, belenyúlhatok a szemébe, kapaszkodhatok a szakálába, és lehányhatom, és ő azt mondja, hogy aranyos, akkor a holnapom szerintetek milyen lesz? Tapasztalati igazság vagy helyzeti? Aztán a bűntudat, itt van egy érdekes dolog. Ez egy nehéz. Ugye, mert elkövettem azt a hibát, hogy Isten az egyetlen szabályom. Ugye? Fogom a kezét. Apa, ennyi van, nincs több. Az én világom leegyszerűsödött. Aztán olvasom a Bibliát, és ott van, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Hát én annyira nem akarok. Hoppá! Aztán ott van az, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, vagy asszony részéről férfira, az a szívében a házasságtörést követett el. Hoppá! Én ilyet már csináltam. Hoppá! Apa, egy picit elmennék. Mondtam már, hogy pisilnem nem kell? Mindjárt jövök, apa, jó? És szép csendben el. Bűntudat. Bűntudat. Megöl. A bűntudat elválaszt engem Istentől. Nem Isten kerget el engem, hanem én szépen lefejtem a kezét a kezemről, és elmegyek pisilni, és nem jövök vissza többet. Bűntudat. És a Bibliából olvastam, hogy alapon van rá. Feloldhatatlan ellentétek. Szabad akarok lenni, és rabságban találom magam. Élni akarok, és halál van körülöttem. Szeretve akarok lenni, szeretetben akarok élni, és közben félek. A kegyelem teológiája feloldja ezt a feszültséget. A kegyelem teológiája leleplezi Isten természetét, és ezzel a valóságunk végső rendjét, amelyben teljes és tökéletes feloldás van erre az ellentmondásra. Az élet a helyére kerül, és a befejezésképpen szeretnék egy tanulási segédletet adni, és ez is benne van ebben a könyvben, és ez egy nagyon, nagyon jó gondolat, nagyon fontos. Adjatok nekem egy pillanatot csak, hogy összeszedjem a gondolataimat, hogy ebből el akarok-e még mondani valamit. Igen, ebből még sajnos el akarok mondani valamit. Akkor ezt elmondom, jó? Oké. Igazából már elmondtam, csak össze akarom foglalni. Az életünk ellentmondásaira, az életünk feszültségére, a vágyunkra, hogy megtaláljuk azt a csupa nagybetűs, rejtélyes, de boldogító, reményteli életet, mind erre teljes és tökéletes választ ad az evangélium. Jézus Krisztus keresztje. Az az ámulatos csoda, amit jelent, hogy Isten nincs ellened, hanem veled van. Róma 8.32. És hogyha nincs ellened, hanem veled van, akkor ott a kérdés, hogy kicsoda vagy micsoda lehet ellened. Semmi és senki. Az evangélium mindent rendbe hozott. Az evangélium azt mondja, hogy mostantól két valóság van. A tapasztalati és a helyzeti. A tapasztalati az, amit átélsz. Ránézel a napodra, és azt mondod, hogy a napom borzasztó volt. És ha még lesz 5 ilyen napom, akkor sírva fakadok. Nem is kell 5, még 2 ilyen is sírva fakadok. A helyzeti igazság meg az, amit Isten elmond rólad a Bibliában. És ezért kell ismerned a Bibliát. Ezért kell olvasnod a Bibliát. Ezért kell éhezned és szomjaznod a Bibliát.
Mert ez a helyzeti igazság a válasz az életre. A válasz az az, hogy egy király vagy, egy királynő, aki előtt le kéne borulnom, és nem lenne szabad felemelnem a tekintetemet, hogy a szemedbe nézzek, és úgy kéne, hogy megszólítsanak, hogy Uram. A helyzet az az, hogy Isten elkötelezte magát melletted úgy, ahogyan egy férfi elkötelezi magát a mennyasszonya mellett, ahogyan egy apa elkötelezi magát a gyermeke mellett. Isten megoldotta a problémádat. Újjá teremtett téged, ahol ez az új ember az, aki örökké él, és aki soha, soha nem követhet el bűnt, aki tökéletesen szép, tökéletesen szabad, olyan, mint Isten, és erre a közösségre van teremtve. És van egy másik ember, a régi embered, aki változatlanul bűnös, gonosz, javíthatatlan. És Isten a maga bölcsességében úgy döntött, hogy megtart téged ebben a kettősségben, egészen addig, amíg meg nem halunk, vagy el nem ragadtatunk. Azért, hogy a lelked megtanuljon kapaszkodni Istenben. Azért, hogy mindig legyen egy választási lehetőséged. Élek önmagamban, a régiben, vagy elfordulok a régitől, és megfogom apa kezét. Mivel örökkön örökké szabadok leszünk, szabad akarattal, ezért a legnagyobb tanulás, a legnagyobb feladatunk az a választás, amivel Istent választjuk. Megtanuljuk fogni apa kezét. Megtanulunk fülelni apára. Megtanulunk Istennel élni. A menny miért lesz egy csodálatos hely? Miért fogunk hatalommal élni? Mert színről színre fogunk Istennel élni. Színről színre, nyilvánvalóan, hatalommal, erővel, teljességgel Istennel fogunk élni. Most hitben tesszük ezt. És a hit nem más, mint a tapasztalatommal szemben tudomásul venni azt, ami van. És az van, amit Isten megtett, amit az igéjében lehírt. Egy király vagy, aki mellett Isten kitart örökkön örökké, aki fontosabb neki, mint a saját szeme fénye, aki az ő örököse, te. Ezt írja a Biblia. De te választasz a között, hogy hiszem ezt, ez a valóság, fogom apa kezét, megyünk valahova, ezt itt se jártunk még, de apa itt van velem, és rendben lesz. Vagy kegyetlen világ, visznek valahova, megy fel, nem tudom, mi lesz, egyedül vagyok, igyekszem, baromi nehéz, nem bírom tovább. Még egy ilyen nap, és elsírom magam. De ezt te döntöd el, hogy melyiknek. Mind a kettőre találsz bizonyítékot. Az egyikre találsz bizonyítékot a tapasztalataidban, a szemem látja, hogy minden rosszul megy. A másikra találsz bizonyítékot a Bibliában. A Bibliában meg van írva, hogy a dolgok néha rázósak lesznek, de jól mennek. Te választasz. És azért maradsz meg ebben a kettősségben életed végéig, hogy megtanulj jól választani. Érted? Szabad leszel mindig, pillanatról pillanatra. És az ördög stratégiája ebben az átkozott világban, és ezt most nem átkozódásként mondanám, hanem tényszerűen, az, hogy megpróbálja a fókuszodat levenni a helyzeti igazságról. Megpróbál téged rávenni arra, hogy a tapasztalataidra néz. Tudod miért? Figyelj, és itt mondok egy ámulatosat. Kérlek, figyelj ezt, ha megérted, megszabadulsz egy csomó szenvedéstől. Azért akarja, hogy a tapasztalataid szerint élj, mert azt szabadon manipulálhatja. Tudod mit? Az ördög szólhat a szomszédodnak, hogy már megint miért nem csuktad be a kertkaput. Felpaprikázhatja a szomszédodat úgy, hogy amikor jössz haza, akkor kiderül, hogy a szomszéd már egész délután ott áll az ablakban, és várja, hogy te haza gyere. És felpaprikázhatja a szomszédot úgy, hogy egy iszonyatos vitátok van, és még majdnem össze is verekedtek. Ha te erre nézel, akkor az ördög diktálja neked, hogy hogy kell gondolkoznod. Ezt érted? Ha a tapasztalataid szerint élsz, akkor az ördög könyvét olvasod, mert ő azt, ezeket a madzagokat húzza, és ezeket a helyzeteket manipulálja, és ezekkel irányít téged. A másik, amit meg tud tenni, hogy ő értelmezi helyetted azt, amit látsz. Egy ámulatos dolog. A feleségem mondott egy mondatot, amiről nyilvánvalóan egy borzasztó negatív mondat volt. Tehát azonnal felismertem, hogy egy dolgot, amit ezerféleképpen lehetett volna értelmezni, azt ő a lehető legnegatívabban értelmezte. És hogy lehet ilyen? Aztán sétáltatom a kutyát, és úgy Isten így aranyosan így megkérdezi, érdekes, ami a feleségeddel történt, igaz? Igen, teljesen ki vagyok akadva, hogy valamit, amit annyiféleképpen lehet értelmezni, ő pont a legnegatívabban értelmezi. Tényleg, Csak így gondolkozom, de én mit csinálok most? Én a feleségem egy mondatáról, ami egy nyomorult, pici kis információ mennyiség arról, hogy ő mit is gondol, azt feltételezem, hogy ő a lehető legrosszabb feltételezésre jutott, holott ő csak mondott egy mondatot. És egyszer csak rájöttem, hogy a feleségem egyáltalán nem mondott semmi rossz indulatút, hanem én képzeltem azt bele, ami nekem volt a saját rögeszmém, vagy nem is tudom mi, az ő egy mondatába, és ráhúztam a vizes lepedőt, hogy ő biztos azt gondolja, de ezt egy olyan nyilvánvalósággal, hogy egy pillanata sem futott át a fejemen a kételj, hogy ez nincs így. Ezt értitek? Átvert a saci. De úgy, hogy észre se vettem. Úgy értem, ő megmagyarázta nekem egy kivetítésen keresztül, hogy a feleségem mit akart azzal az egy mondattal mondani. És én így felrobbantam. És igazából azon az egy mondaton, tehát hogyha nem választom azt, hogy én nem mondok most semmit, hanem elmegyek kutyát sétáltatni, úgy összevezhettünk volna, hogy az két hétig nem beszélünk egymással. Magyarul, én nem beszélek vele. Ezt értitek? Az ördög arra akar rávenni, hogy ne a helyzeti igazság szerint élj, hanem a tapasztalati szerint. Ez a fő munkája, ez a fókusza most ebben az átkozott világban. És tudod, mi a szép? Hogyha elég sokáig, és vége, van órátok ezután, ugye? Nincs órátok? Van órátok, igen. Csak ez egy gondot, ezt befejezem, jó? Tehát, hogy ha elég sokáig hallgatod, ha elég sokáig élsz a tapasztalataid szerint, és az szerint, ahogyan te vagy a kivetítések értelmezik a tapasztalatokat, mert ez egy őrület, tehát, hogy miért nézel így rám? Ez a tip, hogy miért nézel így rám? Ami baj van? Tehát bármibe bele tudok magyarázni bármit. Ez egy őrület. Tehát ha így éli valaki az életét, hát azt hisz, amit akar. De komolyan. És ez meg is történik. Ha a tapasztalataid szerint élsz, akkor ezek a kivetítések egy ponton rögeszmékké válnak a fejedben. A rögeszmé az egy olyan gondolat, amit már döntés nélkül gondolsz. Egy gondolatminta, ami mereven, jól kiépítve, ott van a fejedben, és valamilyen külső vagy belső ingeren keresztül kiváltódik, és a teljes utasítássor lefut. Azaz, engem mindenki utál, én ezt tudom, ez a rögeszmém, és amikor valaki egy kicsit nem boldogan is így néz, hanem mondjuk csak így, akkor az utál engem az az ember. És egy rögeszmével élek, értitek? Az ördögnek már nem is kell manipulálnia, tehát már bele se kell szólnia, már program le van töltve, megy magától. Jó? Hogy lehet ebből kiszabadulni? Egyetlen egy módon, hogyha Isten igényén elmélkedsz, és a rögeszméidet felülbírálod Isten kijelentésével, ami viszont a valóságról, a helyzetedről szól, arról, ami tényleg van, arról, ami helyes, és arról, ami megment a hétköznapi helyzetekben. A Biblia nem egy vallásos írás, hanem a Biblia az a nem tudom hányan vagytok programozók, vagy ilyen az a szoftver, amit hogyha így programként, kormányzó tanként, a lelkemen uralkodó alapelv rendszerként így letöltenénk így a fejemre, tehát bele, és én azt képes lennék élni akkor hibátlan és szuper életet élnék. Ezt értitek? Ezt valahogy bele kéne ide tölcsérezni. De nem mint tudást, hanem mint valamit, amit átéltem, ami gyakorlatról szól. Milyen jó volt Pásztor Kendének az üzenet, ez tegnap a pelikánok ülnek és rajzfilm, hogy segíteni kéne rajta. Ja, segíteni kéne rajta. Nem, legyen egy gyakorlat. Tehát amikor megtanultam valamit, akkor megfogni apa kezét. Hát ja, majd megfogjuk egyszer, jó lenne. Aha, milyen jó kis gondolat. Vannak emberek, akik megfogják apa kezét. Wow, írok erről egy könyvet. Tök jó. Nem, megfogni apa kezét. Apa keze, megfogni valahogy így. Apa, most már fogom a kezedet? Még nem, jó, várjál. Most? Nem, most sem. Még gyakoroljuk. Érdemes még gyakorolni? Hát igen, az élet lényeg, hogy érdemes gyakorolni 3 percnél tovább. És tudod, és gyakorlatot csinálok belőle. De muszáj ezt megtennem, muszáj elmélkednem Isten igéjén, muszáj, hogy foglalkozzak vele, mert a tudás, ami csak úgy megvan, és nem használom, nem ér semmit, hanem azért valamit, amikor ez az információ működik, és én lépek ez alapján. Hogyan? Megfogom apa kezét, és figyelek apára. És aztán értem, amit apa mond. És aztán apa visz, én meg megyek vele. És pánikban vagyok. De nem engedem el apa kezét. És aztán kiderül, hogy nem volt okom pánikra. Aztán legközelebb megint visz, és már nem is vagyok nagyon pánikban. De ha nem gondolkozom így, ha nem itatom át a lelkemet ezzel, akkor helyzet jön a helyzet, és én csak maradok itt egyszerűen. Milyen apa, ne viccelj, apekről beszélünk, jönnek a számlák, intézkedni kell. Én, Sanyi, én a király intézkedek. És halálban élek, rabságban élek, és félelemben. Abba kell, hogy hagyjuk, mert vége van, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Mondjunk el egy imát, és el vagyunk bocsájtva. Mindenható Úrunk, kérünk téged, hogy a kegyelem teológiája az ne egy újabb adag tudás legyen, amit hazaviszünk és elásunk valahol, hanem az élet megértése, a te megértésed, egy önfelett szabad kapcsolat veled. És hadd legyen a kegyelem teológiája, te, hogy fogom apa kezét, és apa szeret engem, a legfőbb vezérelv az életünkben, az egyetlen szabály, az egyetlen elv. Hadd éljünk ebben, egyszerűen, szabadon, szeretetben, életben. Ez az imánk, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.